sajnos az, hogy ha valamit tiltanak, az sokkal érdekesebb. Ez sajnos így a felnőttekre is igaz. És szeretném, ha kinyitnátok János evangéliumban 8. fejezeténél a Szentírást, hogy Jézus Krisztus is sokaknak akkor keltette fel igazán a figyelmét, amikor a korvallási vezetői, azok szembeszálltak Jézussal. És nagyon érdekes dolog, hogy Jézusról az a benyomásunk, hogy ő szelíd volt, de ettől függetlenül azért, mert összeütközésbe kerülni emberekkel. És nézzétek meg, hogy mennyire értelmetlen sokszor az embernek a szembeszállása Istennel. És ez a történet is így kezdődik. És most egy picit hosszabb részt szeretnék felolvasni János evangélium a 8. fejezetének a 45. versétől kezdve egészen a fejezet végéig. De betekintést nyújt ebbe, hogy Jézus mit mondott ezeknek az embereknek, akik őt ellenezték. Mennyire egyszerűen beszélt, és majd látjuk, hogy tartalmilag is mi az üzenete. Jó, tehát ha mindenkinek megvan János evangélium a 8. fejezet 45. verstől kezdődő része, akkor olvasom. Mivel hogy pedig én igazságos szólok, nem hisztek nekem. Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit. Azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók. Feleltek azért a zsidók, és mondták neki, nem jól mondjuk-e mi, hogy te samaritánus vagy, és ördög van benned? Felelt Jézus, nincs én bennem ördög, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Pedig én nem keresem az én dicsőségemet, van, aki keresi és megítéli. Bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mondták azért néki a zsidók, most értettük meg, hogy ördög van benned, Ábrahám meghalt, a próféták is, és te azt mondod, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké. Ha vagy nagyobb vagy-e te, ami atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Kinek állította magad? Felelt Jézus. Ha én dicsőítem magam, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. És nem ismeritek őt, de én ismerem őt. És ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá leszek, hazuggá. De ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat, látta is, és örült. Mondták azért neki a zsidók, még 50 esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad? Mondta nekik Jézus, bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadtak azért, hogy Reá haigálják, Jézus pedig elrejtőzködött, és kiment a templomból átmenvén közöttük, és ilyen módon eltávozott. De egy megrendítő beszélgetés, mert Jézus az örök életet ajánlja fel ezeknek az embereknek, ők meg abba kötnek bele, hogy ki is ő, hogy ilyet mondhat. És arra hívja fel a figyelmet, hogy kövessék a beszédét, na ezt jól elengedik a fülük mellett, és ugye belekötnek abba, hogy hát Ábrahám már meghalt, hát hogy mondhat ilyet. Nagyon érdekes egyébként Jézusnak a védekezése, hogy miket mond. Egyrészt azt mondja, hogy én az igazságot mondom, és ezzel nem hajlandó vitatkozni. De másrészt meg egy ilyen kérdést feltesz az ellenségeinek, hogy ki vádol engem közületek bűnnel. Hát ha ilyet felteszünk az ellenségünknek, akkor kaphatjuk bőven a vádakat. És érdekes módon nem jutnak szóhoz. Egyszerűen nem jut eszükbe semmi. Mert annyira nyilvánvaló volt, hogy Jézusban valóban az igazság szól, vagy Jézusból az igazság szól. Ugye? Tehát érzékeljük azt, hogy mit mond. Azon kívül folyamatosan az atyára hivatkozik, aki az ő Istenük. Ezzel se tudnak igazából mit kezdeni. De hát ugye a beszélgetés vége, amiért tulajdonképpen idéztem ezt az egészet, ugye az, hogy kitérnek Ábrahámra, aki már meghalt, és kérdezik, hogy te nagyobb vagy-e Ábrahámnál. És ugye Jézus elmondja ezt a nagyon rövid kis egyszerű mondatot, ami hát úgy ül, mint egy ilyen meteorit, ami lezuhan a világűrből, és így egy nagy lyukat üt a földbe. Ez a mondat, ez így hangzik, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ugye ez időben nincs összeegyeztetve, mert egyrészt múlt időben van ez a mondat, másrészt meg jelen időben, vagy állandó az, amit mond magáról időt tekintve. Tehát ez egy nagyon érdekes kifejezés. Érdekes módon egyből értették, hogy miről beszél, mert köveket akartak ragadni. Nem értettek vele egyet, de érteni értették, hogy mit akar Jézus mondani. És valaki, konkrétan Roy Hession, akinek a könyvéről most tartom ezt az előadást itt a könyvtárban, amit mindenkinek szeretettel ajánlok továbbra is, azt írta, hogy egy nagyon érdekes Istennek az időbelisége. Ezt úgy kell elképzelni, mintha mi egy regénynek a történéseiben lennénk. Tehát a mi életünk az mint egy könyv, mint egy regény, amiben van múlt, jelen, meg jövő. Ugye így zajlik az életünk, de mi benne vagyunk a történetben. Viszont van valaki, aki ezt a könyvet, ami életünket a kezébe veszi, és elkezdi lapozgatni. Ő egy teljesen más időségben van. Mert ugye bárhol bele tud lapozni a történetbe, és amit éppen olvas, az a jelen számára. Tehát valahogy így van Isten is, hogy ő teremtette az időt, tehát ő nem független az időtől, de fölötte áll. És neki mindig a jelen van. Ezért tud a jövőről is úgy beszélni, mint a jelenről, és a múltról is úgy beszélni, mint a jelenről. Tehát nem is halványodik el ez a kérdés. De itt ennek a mondatnak nyilván van egy sokkal nagyobb jelentősége is, és ezt szeretném, ha kinyitnátok, Mózes második könyve 6. fejezetének második versénél az igét, és a második, harmadik versét szeretném elolvasni. Mózes második könyve 6. fejezetének második, harmadik versét szeretném elolvasni. És ez így hangzik. Az Isten pedig szólt Mózeshez, és mondta neki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint a mindenható Isten, de az én Jahve nevemben nem voltam előttük ismeretes. Tehát nagyon érdekes, hogy ezt mondja, hogy én most egy új néven mutatkozom be, ez a JHWH, nem tudjuk, hogyan ejtették egyébként, mert csak a mással hangzókat ismerjük, a magánhangzókat nem, tehát akár Jahvének is lehet ejteni, vagy lehet, hogy teljesen más magánhangzókkal ejtették, ezt nem tudjuk. De az biztos, hogy ennek a jelentése a vagyok. Tehát aki egyedül létező. Ez egy nagyon érdekes kifejezés. Miért ezt mondta szerintetek az Isten, ugye Mózesnek, illetve hát az akkori népnek, mi változott ezzel, hogy egy új néven mutatkozott be az Isten? Mit akart ezzel? Hát egy új időszámítás kezdődött, ugye? Akkor, amikor kihozta őket Egyiptomból, mármint népet, akkor onnantól kezdve csodákat mutatott nekik, és megadta a lehetőséget annak, megadta a lehetőségét annak, hogy új módon ismerjék meg őt. És ugye ez a vagyok, ez gyakorlatilag egy hiányos mondat, nem? Vagyok, de mi? Én vagyok, ugye? Mielőtt Ábrahám lett, vagyok, de mi? Hát azért hiányos mondat, mert ugye ezt bármivel kiegészíthetjük, igaz? Tehát például elhagyott az erőd, én vagyok a te erőd. És sokszor a Bibliában így is olvashatjuk, ugye? Vagy elhagyott az egészséged, én vagyok a te gyógyítód. Igaz? Ezt olvassuk. Vagy nyugtalan vagy, én vagyok a te békességed. Vagy nem látod a kiutat, én vagyok a te bölcsességed. Tehát az Isten azt mondja, hogy gyakorlatilag ez egy üres csekk, amit kitölthetünk. És ugye egy nagyon érdekes dolog, amit a tanítványoknak is mond Jézus, az is egy fordulat, és ott is egy új időszámítás kezdődött. A következőt mondja János Evangélium a 16. fejezet 24. versében. Mostanáig semmit nem kértetek az atyától az én nevemben. Mi a neve? A vagyok. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Igaz? Vagy egyel előrébb lapozunk János 14. fejezetébe. És azt olvassuk, János 14.6. Én vagyok, megint a hiányos mondat, és Jézus kiegészíti, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. És senki nem mehet az atyához, hanem általam. És lejjebb, egy picit, 12. vers, bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Miről szól ez a dolog? És nem véletlenül az ima hét előtt mondom ezeket. Nekünk van egy szűk mozgásterünk, ahol el tudjuk képzelni, hogy Isten megsegít bennünket. És akkor ezeket kérjük. És vannak bizonyos területek, amit álmunkban sem merünk kérni, mert hát hogy is tehetnénk, meg senki nem szokott ilyeneket kérni, meg egyáltalán úgy se teljesedik. Így aztán nem megyünk ki arra a területre. És közben az Isten már régen előkészítette, vagy előkészíthette a szabadulás útját, vagy a megoldást, és még mindig abban a szűk körben mozgunk. Mondjuk mondok egy egyszerű példát. Hirdetjük az Isten nevét a városban, és nem jönnek emberek. Jó, hát akkor elfogadjuk, hogy nekünk ez a szűk mozgásterünk van. Rendben. Eltelnek évek. És még mindig azt gondoljuk, hogy hát az Isten továbbra is kevés embert akar megszólítani. De lehet, hogy közben évek alatt az Isten nagyon sok mindent előkészített, és már menne előre, de még mindig ugyanott vagyunk. Miért? Mert hát a magunk erejéhez képest imádkozunk, és nem az Isten erejéhez, az Isten nagyságához képest. És ugye ezért beszél Jézus a névről. Gyakorlatilag ő olyan, mint a víz, ami kitölti a teret, ugye a vagyok. A vagyok az mit jelent? Hogy mindenütt jelen vagyok, ugye? Én vagyok az örökkévaló, a mindenható, a mindentudó, a mindenütt jelenlévő, a tökéletes jellemű. Én vagyok. Mindenütt ott vagyok. És amikor te azt érzed, hogy hát nincs erőd, nincs egészséged, nincs nyugalmad, az Isten azt mondja, hogy én ott vagyok, ahol a te szükségleted van. A víz a legmélyebb területre megy. Ugye? Vagy amikor emberek szomjaztak és éheztek, akkor nagyon érdekes dolog, hogy az Isten oda ment le, mondjuk a samáriai asszony, ugye? És felajánlja neki az élet vizét. Igaz? Akkor nem valamit ajánl föl, hanem önmagát ajánlja föl. Ugye azt mondja, én vagyok az igazság, én önmagamat adom. És az asszony végül elfogadja az életnek a vízét. Tehát az a furcsa helyzet alakul ki Jézussal, hogy gyakorlatilag nem a szomjazó keresi a vizet, hanem a víz keresi a szomjazót, vagy a kenyér keresi az éhezőt. És az Isten azt akarja, hogy higgyük el, és fogadjuk el, hogy ő szeretné betölteni a szükségletünket, és ugye nem véletlenül, hogy kétszer is olvastam, hogy bármit kértek, és ezt János 15. fejezetében is olvasom a szőlő példázatában. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Ti hogy vagytok ezzel? Van-e tapasztalatotok azzal kapcsolatban, hogy Isten szeretné, hogyha bármit kérnénk tőle, és teljesíteni, hogyha mernénk komoly és merész dolgokat kérni tőle. Emlékeztek, egyszer beszéltem, tudom, hogy beszéltem innen a szószékről, csak azért megkérdezem, hogy emlékeztek-e arra, amikor Nagy Sándor rendszeresen egy bizonyos ünnepnapon felajánlotta a polgárainak, hogy bármit kérjenek tőle. Mindig kisorsoltak egy embert, aki a király elé járulhatott, és bármit kérhetett. Megvan ez a történet? Emlékeztek rá? Ki az, aki befejezi a történetet helyettem? Tessék? Nem. Ez Nagy Sándor. Látom, hogy valaki bólogat. Azért elmondom, jó a történetet, és elnézést attól, aki már emlékszik rá. De nem baj, hogy többször mondunk történetet. Vagy ugyanaz. Na, szóval az volt, hogy hát mindenki oda ment a király el is, és hát nagy töredelmesen, de előadta a kis kérését, hogy mit tudom én, fizest ki az adósságomat, vagy kaphassak egy kis ételt, és akkor mindenki így úgy érezte, hogy hát nem bántotta meg a királyt. És jött egy ember, egyszer őt sorsolták ki, odaállt Nagy Sándor elé, és azt mondta, hát én szeretnék egy palotát, teljes személyzettel, egy egész éves ellátmánnyal, tehát a személyzetet és az ott lakókat, az én családomat, azt légy szíves, egész évben fizest, és ugye ezt szeretném. És mindenki el volt képedve, és rászóltak a szolgák, meg ott a Nagy Sándor környezetében, hogy mersz ilyet kérni? Hát ilyet nem lehet kérni, ez tilos. Mondta, hogy bármit kérhetek, azt mondta a király. És Nagy Sándorra néztek, hogy most akkor ez is teljesíthető. És azt mondta Nagy Sándor, na végre valaki, aki elismeri az én hatalmamat azzal, hogy mer nagyot kérni tőlem. És örülök, és megadom, és megadta. Tehát nem, az Isten is úgy van vele, hogy nem azt szeretném, hogyha ti kicsik, állandóan ilyen lelkiismeret furdalással küzdő, ilyen önmagukat leértékelő, bocsánat, hogy élek, stílusú emberek lennétek, ezt nekem is mondja, nem csak nektek, akkor az szeretné, hogyha felnövekednék egy kicsit. És ugye a tanítványok tényleg, amikor Jézus feltámadt, akkor kezdtek ráébredni, hogy itt valaki nagyon komoly személy támogatja, és ők az ő népe, ők az ő szemefénye. És érdekes módon valahogy ez nem jön át. Tehát, hogy úgy vagyunk vele, hogy ez szemtelenség Istentől nagy dolgokat kérni, így aztán a magunk kicsi körzetében mozgunk, meg próbáljuk a magunk kis erejéből elvégezni a feladatainkat. És higgyétek el, hogy ez így fog menni a világ végéig is, hogyha nem ismerjük meg az Isten nevét. Aki azt mondja, hogy én vagyok a szabadítás, én vagyok a kegyelem. És ugye gyakorlatilag
itt voltak ezek a tanítványok, és döbbenetes az, hogy nem, vagy nem tanítványok, bocsánat, ezek a zsidók, akikkel vitatkozik ugye Jézus, és nem azt ragadják meg, hogy mi a lehetőség. Nem nyílik ki előttük, hogy az örök életet kínálja föl nekünk, meg önmagát adja, hanem belekötnek abba, hogy mi a hiányosság. És én azt szeretném magam számára is, meg nektek is, hogy kinyíljon ennek a lehetősége, hogy az Isten mit szeretne adni, és hogy mi ne vele szembeforduljunk, hanem pontosan elfogadjuk azt, amit szeretne adni nekünk. Ugye mi ennek az akadálya? Miért volt az, hogy ezek a zsidók inkább szembefordultak Jézussal, és nem hallották meg az általa mondott ígéreteket, hanem ők ezt támadásnak vették, meg felháborodtak rajta, a végén ugye meg is akarják kövezni. Mi volt ennek az oka? Miért nem akarja az Isten teljességét elfogadni, szerintetek? Tehát ez annyira értelmetlennek tűnik. De azt látjuk, hogy mégiscsak általános. Tehát ez nem a zsidó vezetőkre vonatkozott, hanem ez általános. Tessék? Igen? Hát igen, gyakorlatilag azáltal, hogy azt mondom, hogy ő a mindenség, ő van mindenhol, gyakorlatilag ebből a képből én kiszorulok. Hát akkor az énem, az nem fér bele ebbe a képbe. És ez az, ami tudat alatt is, de egy állandó óvatosságra késztet bennünket, hogy nem adhatjuk át a teljes életünket. Nyilván vannak olyan pillanatok, amikor ráesünk arra a sziklára, mert már nem tudunk mit tenni. Kétségbeesésünkben elkezdjük az Istent keresni, és akkor csodálkozunk, hogy ilyen, milyen közel van. És akkor ismerjük meg az ő valódi nevét, mert mi is ez a Jézus név? Ezt hogy lehetne héberül kimondani? Mert ez egy szó összetétel a Jézus név. Ez mit jelent ez a Jézus név? Héberül. Ja, nem is azt kérdezem, hogy mit jelent először, hogy hangzik héberül? Jehosua. Egyben. De ez két szó. Mi a Jehosua rövidítés hossza? Jahvesua. A vagyok. És a Sua pedig a szabadítás, a megváltás. Én vagyok a te szabadítód, a te megváltód. Tehát gyakorlatilag Jézus a saját nevét mondta, amikor azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És nem igazán fogadjuk el, pedig ez a legnagyobb, gyakorlatilag a legnagyobb üzenete, és szeretném a második Korintusi Levél 5. fejezetének 21. versénél is kinyitnátok az igét, de szerintem jól ismeritek. Sőt, előrébb olvasom. Második Korintusi Levél 5. fejezet 14. versétől. Mert Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük Krisztus test szerint, de már nem ismerjük, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Tehát mi is újjá leszünk, új fogalmunk lesz arról, hogy kik vagyunk mi. És 21. vers, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát magyarul, hogy mi a bűnnel azonosultunk, ő pedig velünk azonosul, ezért bűnné lesz értünk. És erről szól a kereszt áldozat, hogy oda megy le a szükségletünknek arra a szintjére, ahol mi éppen vagyunk. És a legnagyobb szükségletünk, hogy elhiggyük, hogy az Isten még nekünk is meg tud bocsátani. Ezért van az, hogy sokszor az úrvacsorai készülés az annak a végiggondolása részünkről, hogy érdemesek vagyunk-e az Isten kegyelmére. Ugye most többen úrvacsorát is vesznek, úgyhogy egy kicsit nektek is szólok. Hogy sokszor azon gondolkodunk, hogy megérdemeljük-e a kegyelmet, ami önellentmondás, mert a kegyelmet nem lehet megérdemelni, mert akkor már nem kegyelem. És ezért van az, hogy távol tartjuk az Istentől magunkat, mert úgy vagyunk vele, hogy hát most még nem vagyunk elég jól, most nem vagyunk olyan jó lelki állapotban, még most egy picit emelnem kell magamon, és nem hisszük el, pedig ez a lényeg, hogy az Isten oda jött le, és vállalta azt az óriási ellentmondást, mert hogy ő bűngyűlölő, és nincs köze a bűnhöz, és vállalta azt az ellentmondást, hogy ő bűnné legyen. Azt a hihetetlen szégyent, hihetetlen megaláztatást, amit ember nem is érthet meg, hiszen ő Isten volt. Akkor is Isten. És amikor a keresztre feszítették, akkor gyakorlatilag elsöpörhető, jelentéktelen, bűnös teremtmények ölték meg az ártatlan Istent. És hogy érdekes módon, az, hogy ő a kárhozat tapasztalatával szembenézett, ez az ő létezését nemhogy megingatta volna, hanem még inkább megerősítette, hogy ő a szabadító, Jahve Sua. Ő az, aki bennünket képes megváltani. Ő nem halt bele a kárhozatba, mert hogy bűntelen. Tehát átment azon a sötéten, átment a pokol tüzén, bocsánat, hogy ezt mondom, nyilván nem a hagyományos pokol kifejezés van itt, nem arra gondolok, de arra az oldhatatlan tűzre, amit el fognak szenvedni a bűnösök a végén. És azt tette meg értünk, hogy ide leszállt. És nekünk nagyon nehéz elfogadnunk, hogy akkor is megment bennünket, hogyha bűnösök vagyunk. Csak az a gond, hogy mi nem vagyunk mások, mint bűnösök. Tehát ha te nem fogadod el, hogy bűnösként akar az Isten téged megsegíteni, megmenteni, akkor nem fog megmenteni sehogy se, mert soha nem leszel más, mint bűnös. És ha megtértél és megkeresztelkedtél és az Istennel szövetséget kötöttél, akkor is bűnös ember vagy. Ez nem változott. És az Isten hihetetlen kegyelme az, hogy látja, hogy mi vagy, látja, hogy esel kelsz, és azt mondja, de én biztosítom számodra a bocsánatot, a megváltozást, az én jelenlétemet. Megelőlegzem neked, és ez a szeretet fog téged majd szépen átformálni. És amikor ezt kezdjük befogadni, és megbarátkozunk ezzel, akkor lehet, hogy ebben a világban nem vagyunk sikeresek, nem működnek jól a dolgok, nagyon sok mindent elrontottunk, éppen betegek vagyunk, éppen haragosaink vannak, mindegyikünk lehet valamilyen krízisben, de azt mondja, hogy én ott vagyok, ahol te vagy. Én odaszállok le, ahol te vagy. Én veled vagyok. Ugye? Én vagyok. És ezt utasították el ezek az emberek. És persze magukra maradnak, aki elutasítja ezt, de mekkora dolog, milyen nagy öröm, nem? Hogy az Isten velünk van. Ne félj, mert veled vagyok. Ugye egy ézsaiási ígéretben ezt olvashatjuk. Nyissuk ki a Római Levél 8. fejezeténél is a Szentírást. Ugye nagyon híres, nagyon jól ismert mondat ez Római Levél 8. fejezetében. A 31. verstől olvasom. És bizony ez meg kell, hogy erősítsen bennünket, és bele kapaszkodhatunk ebbe, hogy Jézus maga a teljesség, még ha mi töredékek vagyunk is. Így olvasom Róma 8. fejezet 31. versétől az igét. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk. Kicsoda szakít el minket Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, te érted, gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek minket, mint a vágójúokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, és semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szerelmétől, amely van a mi Úrunk Jézus Krisztusban, aki a vagyok. És amikor ima hét kezdődik, akkor én azt szeretném kérni tőletek, hogy, és együtt majd, amikor imádkozunk, akkor imádkozzunk azért, hogy az Isten megértesse velünk, hogy ő kicsoda, és egy új szemszögből tudjuk látni, és az ő új nevét meg tudjuk látni. Ennek az egyháznak, de nekünk magunknak is újra be kell, hogy mutatkozzon az Isten. Most mi megint rabszolgaságban vagyunk, megint elvesztettük igazából azt a látást, hogy az Isten nagy néppé akar tenni bennünket. Az anyateljes állapotba kerültünk, pedig már kemény eledel is kijutna számunkra, és az Isten azt mondja, hogy oké, kezdjük újra, lehajolok hozzátok. De egészen biztos az, hogy amikor ezen elgondolkodunk, és imádkozunk ezért, például ezen az ima héten, hogy megértsük, hogy kicsoda az Isten, és hogy számunkra az Isten megjelenjen, mint élő valóság, mint aki van minden szükségletünkben, akkor elkezdenek változni körülöttünk a dolgok, meg mi magunk is elkezdünk változni. A Jóisten adja meg számunkra, hogy a Szentlélek által megtapasztaljuk ezt a változást. Amen.
Fejezzük be délőtt Isten tiszteletünket a 130. számú énekünknek első két versszakát énekeljük, közös ima után pedig az utolsó két versszakot is el fogjuk énekelni.
Bocsáss meg nekünk azért, mert a szívünk némán hallgatott, és nagyon sokszor nem ragadjuk meg azt a valóságot, aki te vagy, Istenünk, köszönjük szépen, hogy újra bemutatkozol nekünk, és dicsőítünk téged, mert valóban minden szükségletünk betöltője, vagyis a legfőbb szükségletünk, a bűnös állapotunkból való szabadítás szükségletének betöltője is vagy. Dicsőítünk ezért, és könyörgünk, Urunk, hogy ne tudja a te igédet kiragadni a gonosz a szívünkből, add, hogy el tudjunk csendesedni. És könyörgünk, Istenünk, hogy a te szent lelked által a mai napon tudjunk ezért könyörögni, hogy teremts új szíved bennünk, hogy értsük, lássuk, hogy ki vagy te. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te még azokkal is beszélgettél, akik tudatosan elvetettek, akik tudatosan hibát kerestek a te beszédedben, és nem értették meg a valóságot. De kérünk, ne hagyd, hogy mi megvakuljunk lelki értelemben, ne hagyd, hogy elveszítsük a lelki látásunkat. Egy olyan időben élünk, Urunk, ahol egyre sötétebb van, és szükségünk van a te kegyelmedre. Légy irgalmas hozzánk. Add, hogy egymást is tudjuk bátorítani. Áld meg ezt az imahetet, kérünk, hogy hit által bátorítva egymást megerősödjünk. Könyörgünk, Istenünk, add a te szent lelkedet. Jézus nevében könyörgünk, és köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Ézsaiás 43. fejezetéből olvasom az igét. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító.